Tovább keressük a diagnózist a gazdasági depresszióra, a tőzsde hirtelen hangulatváltozásaira, és rajta tartjuk ujjunkat a piac pulzusán. Folytatódik a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Ezt most vegye be és nyugodjon meg!
A Millás reggeli főtámogatója a Skoda Schiller. A Skoda Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Szép napot mindenkinek, 9 óra 12 perc van, ez a Millás reggeli továbbra is a Rádió Café 98.0-án Ács Gáborral.
És Kántor Andrével.
És köszönjük szépen a sok üzenetet, például azt írja nekünk törzshallgatónk, na, mikor kell 9-re közjegyzőhöz mennem, amikor Csaba a tripartitum szerzőjéről fog mesélni.
Hát ez így van. Oda kell figyelni, kedden 9 podcast, és 9.30 közé, podcast. Semmiféle időpontot senkitől nem szabad elfogadni.
Már ha élőbe szeretnénk ezt, de van még üzenetünk másik is, úgyhogy egyszer stallozzál, a pozitív, előrevívő, hozzáadó jellegű üzeneteket olvasd el, Gábor.
Olyan nincs.
Hát akkor megyünk tovább.
De, ja, hát végül is, nem, ez sem az, mert végül is az is plusz használat, tehát a mindegyike is hangzott el szó.
Ja, ugye, igen, ez most kis, már én is
én nem tudtam, hogy ezt a kis Ádám hozta be, az ő poénja volt, csak van már hallgató, aki a mindenhez is, és stb. Dumák elkezdték idegesíteni. Most lett népszerű jó sok évvel azután, hogy ezt behozta a neves
Hát
humor,
szerintem ez
humorista.
Egy ideje népszerű már.
Szerintem is. Hát
én nem tudom, hogy ő terjesztette el, de az sok, azzal a viccel kezdődött, hogy Pista bácsi úgy hallottuk, hogy a mindenhez ért. Mindenhez is.
Innen jött,
és akkor innen jött a viccből, nem?
Igen. De egyébként talán tényleg még mindig fölfelé tart, talán többet halljuk. Nézd, van akinek ez van becsípődve, van akinek meg más, tehát van akinek ez nem tetszik. Ez egy pozitív, hozzáadó üzenet.
Köszönjük.
Írja a hallgató, ez maga az üzenet.
Pozitív, ez tényleg.
Köszönjük szépen.
Na jó, meséljen a múlt.
A történelem ismétli önmagát, mi pedig a történelmet. Érdekességek, évfordulók, események. Azt hiszed, külön vagy, mint dédapáid? Majd kiderül. Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi rovata.
Benne pedig Katona Csaba, aki egy nagyon komoly díjat vehetett. Tehát pénteken a Városházán, mert hogy Budapester díjat kapott. Csaba, nagyon-nagyon gratulálunk.
Nagyon szépen köszönöm, és azért hogy rögtön hozzáteszem, hogy én ezen szeretnék osztozni veletek, mert hogy ehhez a Millás reggeli hozzájárult, az szerintem nem kérdés, úgyhogy akkor gratuláljunk egymásnak.
Miből gondolod ezt?
Például abból, hogy ha engem valaki megszólít, hogy önök otthon a Csaba, általában a második kérdés az, hogy jaj, a Millás reggeliben mennyire szeretjük önt hallani, szóval lehetséges, hogy a kettő között kitapintható némi összefüggés.
Jó.
Nagyon-nagyon örülünk,
hogy
bármennyit hozzátettünk, de az érdem az abszolút a tiéd.
Így van.
Ezt ne vitassuk el, mint a legnépszerűbb, méltán egyik legnépszerűbb
rovat a műsornak. Beginning of a Beautiful Friendship volt, amikor egyszer megszólítottunk téged a Mesél a múlt rovatban, ami kb. Azzal a filozófiával indult, hogy ilyen gazdasági, tőzsdei érdekességeket nézegetünk. Persze azóta evolválódott valamibe, ami sokkal jobb lett attól, de amikor egyszer megszólítottunk, akkor azt mondtuk magunkból, hogy ez mennyire jó volt.
Csaba
beszéljünk még a Csabával.
Csaba megérkezett, és itt maradt, és itt van. Szerencsére minden kedden velünk, úgyhogy.
Egy póttelefonhívás volt valóban, de hát összejött.
Na jó, nézzük akkor a mai témánkat. Itt van a kiváló kodifikált magyar törvények megszületése.
Így van, a tripartitumról beszélnénk, ugye az apropóját pedig az adja, hogy 1514. november 19-én, tehát éppen kerek évfordulója van, II. Ulászló király megerősítette ezt a törvény szövegtervezetet. Tegyük rögtön hozzá, hogy ezt követően azonban nem hirdették ki, tehát igazából tényleges jogerőre de jure nem emelkedett, de facto azonban 1848-ig abszolút meghatározó volt a tripartitumnak a hatása, arról nem beszélve, hogy még gyakorlatilag ezt követően is egyes tételé még 1945 után is zsinórmértékű szolgáltak egyes jogi ítéleteknél, tehát azt lehet mondani, hogy Verbőci Istvánnak ez a munkája azért mégiscsak egy mérföldkő a magyar jogtörténetben, és nem ok nélkül. És ha erről beszélünk, akkor úgy gondolom, hogy három dolgot mindenképp érdemes megemlíteni. Kezdeném az elejéről, hogy második Ulászló király idején születik meg mindez 1514-ben. Ugye az a második Ulászló, akit a magyar történelemben hagyományosan úgy tartanak számon, hogy ő volt a Dobzse Ulászló, a félkegyelmű király, aki elherdálta a Mátyás által összeszedett vagyont, legyengítette az országot, átörökítette az országot még gyengébb fiára, második Lajosra, és aztán a nemes urak tobzódásának, meg második Lajos egyáltalán a jagellók és a nemzeti királyok gyenge uralmának köszönhetően aztán elsöpörtek minket, így van, hogy jött Mohács.
Most nem akarok... A béna lúzer királlyal az éles.
Pontosan. Most nem akarok a részletekben nagyon belemenni, de maradjunk annyiban, hogy második Ulászló csak és kizárólag a erősen nemzeti érzelmekre építő magyar történeti hagyomány tartja számon gyengekező uralkodóként. Kétségtelen tény, az élet utolsó éveiben egy agyvérzés követően már nem feltétlen volt a régi, na de hát tegye fel a kezét, aki egy agyvérzés után ugyanazt a teljesítményt tudja nyújtani idősebb korban, mint bárki más előtte. És még egy dolgot ne felejtsünk el, ami sokszor, hadd fogalmazok egyszerűen, méltatlanul túlértékelt Hunyadi Mátyás királyunk megpróbálta megszerezni Csehország trónját. De ez nem sikerült neki, mint az közismert, soha nem tudta igazából kiterjeszteni a hatalmát Csehországra. De hát aki nő fönnakadt, az nem más volt, mint Ulászló, aki 1471-től már cseh király volt. Tehát azért ezt ne felejtsük el, hogy amikor Ulászló a magyar trónt elfoglalja 1490-ben, akkor már két évtized uralkodói gyakorlat van mögötte. És hát a legújabb kutatásod döntően Neumann Tibor kollégámnak köszönhetően.
Ez lehet, hogy teljesen kimaradt a történelemkönyvekből, amiből tanultunk?
Nem maradt ki teljesen, csak ez annyira részletes, hogy ezt már így nem taglalták szerintem.
De nekem ez nem volt meg. Ami nem azt jelenti, hogy nem olvastam el nyilván minden betűjét, de...
Azért van, mert mérsékelten volt hangsúlyos ez az elem. Tehát, hogy ne úgy képzeljük el, hogy lúzer Ulaci egyszer csak megérkezett a magyar trónra, hanem hát bizony mögötte elég komoly uralkodói teljesítmény állt. Már egyébként a cseh történetírás úgy is tartja számon, hogy ő azért letett valamit az asztalra, és nem ok nélkül. És hát így szokott fölmerülni ilyen dolog, hogy hogy lehet, hogy pont a Laszikonyhás Dobzse Ulászló idején született meg ez a kodifikációja a magyar törvényeknek. Hát viszonylag egyszerű a történet. Egyébek mellett ő is törekedett rá, de törekedett rá már Zsigmond is, és törekedett rá Hunyadi Mátyás is. Mi volt az oka a tripartitum megszületésének? Hát az, hogy ilyen különféle szintű és rendszerű szokásjog uralkodott az ország egyik részében, meg a másikban. Tehát az egészet nem ártott úgymond egységesíteni, ez egy nagyon fontos törekvés volt. Ma evidenciának tekintjük ugye a törvény előtti egyenlőséget, de hát ne felejtsük, hogy ez még 1848-ban is úgymond követelésként jelent meg. És ami pedig ezt a dolgot illeti, hát azok a sikertelen törekvések, amelyek Zsigmond, illetve Mátyás király alatt dugába dőltek, ezek viszont majdnem hogy célba értek, illetve de facto aztán célba is értek Verbőci munkájával. 10 évig dolgozott rajta. Azért ezt rakjuk össze, hogy az mennyi idő. Ugye figyelembe kellett venni rendeteg jogszokást, az eltérő jogi szinteket. Ugye három részből áll a tripartitum, az első részben ugye rögzíti az egységes nemességnek a különféle jogait, aztán jön egy nemesi perjog, és aztán kitér a különféle városokra és jobbágyokat érintő jogokra. Hát ebből a legfontosabb nyilván a legeleje az egy és egységes osztatatlan nemesség elvének a hirdetése. Na ez az arisztokráciánál mérsékelt sikert aratott, azt tegyük rögtön hozzá. Tehát, hogy ők jogilag ugyanaz a kategória, hangsúlyozom, jogilag, mint bármelyik másik nemes. Ugye itt rögzítette azokat a sarkalatos jogokat, ami a nemeseket megilleti, tehát kezdjük a legfontosabban, nem kell adózni. Azért lássuk be, ez jól tud esni. Tehát ez ilyenbe bele lehet kapaszkodni, hogy nekünk ezt meg kell védeni, és ott van az ellenállás, az anonimbulla ellenállási záradékára alapozott jog ugye az ellenállásról. Ott van természetesen az, hogy a személyes szabadságnak a joga, és az, hogy a király bíráság elé állhat csak egy nemes, de máshova nem. Tehát tényleg egy olyan kiváltságos rétegnek a alaptéziseit rögzítette ebben, amik meghatározó szerepet játszott Magyarország történelmében. De ne felejtsük el, hogy Magyarország meg Lengyelország az a két állam Közép-Kelet-Európában, ahol felül reprezentált a nemesség száma, még egy ilyet tudunk mondani, a Spanyolország. És ha megnézzük ezeknek a nemzeteknek a mentalitását, akkor ott meg is ragadható a mai napig ennek az öröksége, ugye ez a dac, hogy mi megmutatjuk, mi aztán odaállunk, mi aztán harcolunk bárkivel. Tehát, hogy szemben a tárgyalásokra, a kompromisszokra törekvő polgárosultabb gondolkodású nemzeteknél nálunk ez a nemesi hagyomány ez nagyon megvan, és ez egyébként igaz a spanyolokra is. Gondoljunk a spanyolokról alkotott elképzelésre, hogy a spanyol don kipattan, és azt mondja, hogy kard ki kard. Na már most... A Verbőci féle munkát azért jó részét Alsó-Petényben végezte, mond valamit ez a település?
Hát Alsó-Petény.
Alsó-Petény, így van. Alsó-Petény Nógrád megyében van, igen. És van ott egy gyönyörű prónai kastély egyébként.
Bizony. Fejér Zoltán miatt mond ez sokat.
Jó nyomon járunk, jó nyomon járunk. Na hát valamikor nem emiatt mondott sokat, hanem azért, mert Verbőci egyébként mellett itt éldegélt, és itt írta meg visszavonulva csendesen a Tripartitumot. Néhány szót ejtsünk Verbőcről is. Nagyon idős kort ért meg, főleg azon viszonyok között, 83 évesen halt meg, és valószínűleg nem természetes halálul, ezt is hozzá kell tenni. Ugye egy Ugocsa megyei nemesi családból származott, kisnemesi családból, Verbőcön született, Vesd össze Verbőci név, és hát Ugocsa megye színeiben képviseltette magát először az országos politikában, vagy Budán, vagy Olaszországban, itt, mert Olaszország az még nem volt, Itáliában végezte az egyetemet, de minden esetre egy nagyon jól képzett jogtudós volt, aki az 1500-as évek elejétől már elég komoly szerepet tölt be az országgyűlés életében is, és nem véletlen, hogy 1504-ben megkapja azt a feladatot, hogy állítsa össze a később Tripartitumnak nevezett művét. Összeállítja 10 év kemény munkával, 1514-re elkészül vele, és akkor megtörténik az, amiről az előbb beszéltem, hogy maga a király ugye ezt jóvágyja, de nem hirdetik ki. Miért nem hirdetik ki? Nem tudjuk tételesen megmondani, de vélhetően az arisztokrácia ellenállásán bukott meg a dolog. Tehát, ahogy említettem, nekik az egy és egységes nemesség elve az nem kedvezett, mert ők ugye fölötte állónak gondolták magukat a többieknek, gondoljuk az oligarchák kifejezésre. Ugye? És hát valószínűleg ez lehetett annak az oka, hogy nem emelkedett törvényerőre jogilag a Tripartitum. Ugyanakkor azonban Verbőci meg nem hagyta magát. Fogta a művét, várt egy pár évet, és 1517-ben Bécsben saját maga kinyomtattatta, majd egy szűk fél évszázada később már magyar fordítása is megjelent, hogy aki nem tud annyira latinul, az is meg tudja érteni. És ettől kezdve gyakorlatilag a Tripartitum egy páratlan karriert írt le, mert egész egyszerűen annak ellenére, hogy megint csak mondom, soha nem emelkedett törvényerőre. Mégiscsak meghatározónak bizonyult abban a tekintetben, hogy mindent erre lehetett alapozni, tehát lett egy szilárd talpú, egy fundamentum, amire azt lehetett mondani, hogy na, ennek alapján már sokkal egységesebben lehet ítélkezni, mint sem korábban, ahol nagyon-nagyon komoly problémák adottak abból, hogy eltérő értelmezésekkel találkozott bárki, aki ítélkezett. De még a Tripartitumban is van ilyen, hogy...
Tehát akik ítélkeztek, ők figyelembe vették, és erre alapoztak, annak ellenére, hogy erre nem volt királyjóváhagyás, nem emelkedett törvényerőre.
És nem volt más.
Tehát a jogász szakma úgymond ezt elkezdte használni, csak úgy.
Igen, nem volt más ugyanis. Tehát ez ugye elkészült, és dacára volt egy kis jogi bibi, ennek ellenére hát máshol nem tudtak fordulni. Tehát még maga Verbőci is írja neked, hogy a bíró, ha ítélkezik egy konkrét ügyben, az akkor a lelkiismeretére hallgasson le, vagy pedig a törvényszavára. Most vessük ezt össze a modern joggal. Tehát ugye ez elképzelhetetlen. És ez honnan indul? Emlékezzünk rá, hogy a középkorban voltak úgynevezett városi jogok. Tehát ugye egyéni, ilyen lokális törvényszokások. Hát egy modernizálódó államban már pedig relatíva a középkorhoz mérten, hogy a korolykor hajnalán azért már indulunk a modernizáció felé, ez nyilván nem lehet fenntartani. Ez nem működhet, és ezért vált ennyire népszerűvé. Egyébként egy nagyon rövid időben még nádori pozíciót is betöltött Verbőci, de hát nem a legszerencsésebb időpontban, 1525-ben választották nádorrá, 1526-ra meg is bukott a nádorsága, véletlenül megint az arisztokraták álltak e mögött, aztán pedig jött a Mohácsi csata, és innentől kezdve megint csak nem lehet azt mondani, hogy sikertörténet következett volna akár az ország, akár Verbőci életében. De arról nem beszélve, hogy amikor a törökök csellel elfoglalták Budát 1541-ben, ő ott maradt. Nem ment el Budáról. És vállalta úgymond a renegált áruló szerepét, ami hát nem egy egyszerű történet, sőt még pénzt is kapott konkrétan a oszmán uralkodótól, annak fejében, hogy elvállalta a várban élő keresztények bírájának a szerepét. De állítólag ebben az időben az egyébként a pénzvágyáról és a vagyon, a siker, a pénz hajhászásról egyébként is ismert Verbőci időskorára annyira kibírhatatlan természetű és kötekedője vált, hogy egy tiszteletére rendezett vacsorán megmérkeztették. Mármint, hogy a oszmánok. Hogy aztán ez valóban így volt-e, azt ugye nem tudjuk, mert azért olyan iratot nehéz lenne találni, hogy én Oli Bék tudatom a világról, megmérkeztem Verbőci István, tehát ez így nincs transzparens módon. Csak valószínűsíthető, hogy 80-valahány évesen így ért véget az élete annak az embernek, aki elképesztően meghatározó szerepet játszott a magyar jó fejlődésében fél évezreden át.
80 fölötti a szép kor volt abban az időben.
Hát valóban, és hogy mennyire eltérő az értékelés, én előszedtem néhány idézetet vele kapcsolatban. Különféle történészek hogyan és miként látták Verbőcit. Hát akkor nézzük, azt mondja, hogy Szegfű Gyula. Nincs ember, aki a nemzet életére oly hathatós befolyást gyakorolt volna, mint ő. Acsádi Ignác, a rendi önérzet elfajulásának igazi fajképe. Szalai László. Ha államférfiú működését vesszük szemügyre, lépten nyomon a rövidlátás és a nyegleség megdöbbentő jelevél találkozunk. Kornis Gyula, legfeltűnőbb a tudós jogász vagyonszerző kapzsisága. Láthatjuk, hogy meglehetősen eltérő értékelésekkel találkozhatunk, és ugye a Rubikon magazinban sikerült ezt nagyon szépen elővezetni, ezeket a kis szövegeket, hogy ütköztessék Verbőci értékelését. És ugye tegyük rögtön hozzá, hogy mindaz, amit leírtak, az egyáltalán nem mond ellen, hogy másnak. Mert attól, hogy valaki esetleg nem jó döntéseket hozott, még lehet meghatározó évszázadokra a döntéseiben, a munkáiban, és hát attól, hogy valaki jól képzett jogász, akár még lehet mondjuk úgy, hogy kapzs is.
De mondjuk szerintem nem is nagyon van erre más példa, hogy akkor nagyon sokat dolgozott rajta, volt egy kis ellenállás, egy kis lobby, egy kis csiszolgatás, de amikor ez végül is beiktatásra került, akkor utána hány száz évig alkalmazták ezt, mint irányadó?
Erről van szó. Tehát én azt gondolom, hogy a tripartitumnak a sikertörténete elvitathatatlan. Tehát onnantól kezdve, hogy ő ezt kinyomtattatja, ugye 1517-ben vagyunk, mérlegeljük azt, hogy legkésőbb 1848-ig minimum meghatározó szerepe van. Tehát ez akárhogy is nézem, legalább 300 éven át, de ahogy említettem, még a második világháborút követően is átnyúltak egyes tételei. Aha. A bírósági gyakorlatban alkalmazták ezeket. Következésképpen amit Szegfüli mondott, hogy rendkívüli módon meghatározta a Magyarország fejlődésének a sorsát, ez a fajta, hát mondjuk úgy, hogy nem teljes értékű kodifikáció, ezzel lehetetlen vitázni.
Visszakanyarodhatok még egy elejtett fél mondatodhoz.
Kanyarodjunk.
A Laci konyha, illetve második Ulászló.
Igen. Az jó. Az jó volt a legelején.
De viszont mennyi igaz abból, hogy tehát amit így neki tulajdonítanak, hogy a végén annyira elszegényedett, és egy csúf névként jött be a zsíros hús, és ebből lett a Laci konyha, és ez őrzi az ő emlékét. De
tények nincsenek, csak értelmezések, hogy már többször idéztem szorosan vett történeti felfogás szerint, nem szegényedett el, tehát egy meglehetősen jól gazdálkodó ember volt ő is. A Laci konyha pedig onnan jön, hogy a király, hogyha étkezett, és a beszállítótól hoztak neki ételt, akkor hát nem SK fizetett ott helybe. Hanem hát majd szépen egyszer összegezték, aztán majd kifizette. Tehát azt képzeljük el, hogyha valaki a király, akkor nem fog oda menni az apró pénzzel a zsebébe, meg az emberei sem, hanem berendelnek valami összeg, aztán megkérdezik, hogy mennyibe tartozunk. Magyarán fogalmazva az, hogy ő úgymond hitelbe étkezett, az pont azt mutatja, hogy nyilván nem kellett körülbelül, volt hitele. Nem mindenkinek lett volna. Tehát, hogyha a sarki pék megy oda a henteshez, hogy kérek 3 grill csirkét, és akkor majd hozom valamikor, nem biztos, hogy azt mondták volna, hogy az uralkodás esetében föl sem merült. Ez tehát az utókornak a buta értelmezése, hogy azért nem azonnal pengette ki a manit, mert nem volt neki, de hogy nem, azért tehette meg, hogy nem azonnal pengeti ki, mert volt neki. Tehát ez egy nagyon sajátos dolog, hogy hogyan kerül be ez az értelmezés. A dobzse-dobzse, az meg valószínűleg abból az időszakból fakad, amikor már tényleg az agyvérzés követően nagyon rossz állapotban volt, de ezt megelőzően abszolút nem így működött. Egy kifejezetten fegyelmezett, határozott, sőt, adott esetben intrikus uralkodóról beszélünk, aki nagyon jó képességekkel rendelkezett. Tehát teljesen hülyén azért nem lehetett volna a két ország trónján az egyiken 1471-től, a másikról 1490-től. Úgyhogy maradjunk annyiban, hogy ő egy sokkal komolyabb uralkodó volt, mint ahogy a magyar hagyomány számon tartja. Ma már azért dolgoznak rajta a kollégák, hogy előbb-utóbb a helyére kerüljön az értékelése. Optimista vagyok, 3-400 év múlva sikerülni fog.
De addig is, hogyha Laci konyhában járunk, jusson eszünkbe ez a történet. Igen.
Hát Csaba, köszi szépen. Még egyszer gratulálunk a díjhoz. Egy köszönöm jó pár szépen. Olvasói vagy hallgatói üzenet is érkezett szintén. Úgyhogy Katona Csaba Budapester díjat nyert, vagy kapott múlt pénteken. A főpolgármester úr adta át személyesen, hogyha jól láttam a fotókon. Egy illusztris társasággal sikerült ezt a díjat átvenned, úgyhogy tényleg tiszta szívből gratulálunk, és reméljük, hogy még egy jó pár ilyen, vagy nem ilyen, nem tudom, hogy vannak-e még ehhez hasonló díjak, de biztos, hogy van még olyan, amit oda lehet ítélni, úgyhogy reméljük, hogy ezen az úton haladsz.
Hát törekedjünk rá, Verbőci is ezt tette volna, meglátjuk, mire jutunk. Köszönöm szépen.
Katona Csaba történész Verbőci nyomába eredt az első kodifikált magyar törvények megszületése. Ez volt a témánk, hiszen lényegében napra pontosan 1514. november 19-én a Dózsa-féle parasztfelkelést megtorló törvényekkel együtt erősítette meg második Ulászló magyar király ezt a tripartitumot.
Mesél a múlt. Történelmi érdekességek, sorsok, életutak a Millás reggeliben. tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádió Cafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
Kedves Hugo üzletkötő a vonalban, jó reggel, szervusz!
Szép reggelt, üdvözlöm a hallgatókat!
Robog tovább az OTP vonat?
Meg sem tud állni. 21.660 forintnál van most középár, de ugye nagyon jó hírek jöttek az elmúlt hetekben. 24.000 forint felé várják az OTP-t egy éves időtállatban, szóval megállítatlanul robog, ugyanúgy, ahogy a Bux is. Kéz a kézben járnak most.
Milyen forgalom mutatkozik?
Kimagasló magas a forgalom mondhatni. Jelentően 41 perckor közel 2900 millió a forgalom az OTP részvényekben, de ugye ez viszi nagyon most a Budapest értéktőzsdét, így ez a forgalom jelentős részét adja. A többi blue chipben pedig 100 millatti forgalom van. A legnagyobb az M-Telekomban és a MOL-ban van. A Magyar Telekom nyitás óta változatlan áron van, míg a MOL 2664 forinton van, 0,37%-os mínuszban. A Richternek legalacsonyabb a forgalma, de azt tudjuk emelkedni a blue chipek közül, jelen pillanatban 10720 forinton van, és közel 0,5%-os pluszban van nyitás óta.
Esetleg másban van valami mozgás, mert tegnap is ugye brutál forgalommal az OTP vitte a hátán az egész bétet. Nyilván voltak még mozgások, de azért, hogyha megnézzük, hogy hány milliárdos forgalomban teljesített, akkor azt lehet látni, hogy ez lényegében egy one-man show volt.
Igen, igen, elhanyagolta a többi részvénynek a forgalma, de itt érdemes kiemelni mind az Opus-t is, amiben jó számok vannak most, az Appenin is, az Alteo és a Masterplast is, de inkább kiemelkedően magas mostában az Alteo, ugye közel 1%-os pluszban van nyitás óta, 12 milliós forgalomban, 4390 forinton az, ami így izgalmasabb. Ezek viszik most egyenlőre a Budapest értéktőzsdét kispapírok közül, de mindenki árgus szemekkel figyel a ma délutáni MNB kamat döntő ülésre. Ugye az MNB kiadott egy közleményt még két héttel ezelőtt, hogy nem kamat döntő ülés, tehát hogy figyelik a belső és a külső hatások folyamatokat, és azoknak milyen hatásai vannak a gazdaságra. Ugye megjelölték a forint nagy volatilitását, ugye, hogy ez a külső folyamatokon keresztül egyfajta inflációt tud generálni, egy magasabb inflációt. Nem nagyon néhány tized százalékban tudja befolyásolni az inflációt magasabb irányba. És ez az, ami most így kicsit így ezt követik le, inkább alapvetően az összes többi viszont megfelelő pályán mozog. Azt írták a közleményben.
Igen, hát majd meglátjuk, hogy ugye nem sok mozgástere van az MNB-nek, meg egyébként is nagyjából borítékolható, hogy most itt így nagy lazítás nem lesz, illetve lazítás nem lesz. A forint azért viszont jól szerepelt viszonylag, mondjuk így 406 forint fölött azért azt a jó idézőjelbe kell tenni, de minden esetre jobb, mint a 410 fölött, úgyhogy hol állunk ma?
Jelen pillanatban 406 forintot és 90 fillért kell fizetni a bankközi devizapiacon. Egy euróért, egy dollárra pedig 384 forintot és 80 fillért, de ugye láttunk a szinteket pénteken, és pénteken akkor a reggeli órákban láthattunk 406 alatti euróforintot is, utána pedig 408-409-hez elgyengült az euróval szembe. Uh-huh. De fontos megjegyezni azt is, hogy ma a európai infláció adatok jönnek majd évperi, meg hó per hó alapú, mind mag, mind pedig általános infláció, szóval ezekre is érdemes lesz figyelni.
Oké, nagyon szépen köszönjük az információkat.
Köszi szépen, sziasztok!
Szia, szia! Kedves Hugo üzletkötő foglalta össze azt, hogy mit kell tudnunk a budapesti értéktőzsde nyitásáról, illetve a devizapiac alakulásáról. Hamarosan jövünk, és egy nagyon érdekes mesekönyvről lesz szó, egy edukációs mesekönyvről, Cserebere az erdőben, gyerekeknek pénzügyekről.
Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője. A kultúra, befektetés önmagunkba. A hozam, előrevívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd. Kultmogul, a millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovata következik.
És ahogy beharangoztuk, egy nagyon klassz pénzügyi edukációs mesekönyvről lesz szó. Szerintem legyen úgy, hogy mesekönyv, aminek pénzügyi edukáció van a hátterében. Cserebere az erdőben ez a címe, és a Pagony kiadóval közösen az Erste Bank jelentette meg.
És a következő 10 percben Edde fölolvas belőle.
Nem, hanem itt van velünk Murányi Linda, az Erste PR és belső kommunikációs vezetője. Szervusz!
Sziasztok, jó reggelt!
És egyébként tényleg itt van a könyv a kezemben, nagyon aranyos, mert Cernák Eszter írta, és Szert Szabó Dorottya illusztrációval van színesítve, és pont azt beszéltük itt a zene alatt, hogy talán ez az első, ami a gyerekeknek annyira egy közeli valami, amihez tudnak viszonyítani az erdő és a mesebeli állatok az erdőben.
Igen, ugye nagyon fontos volt, amikor ezt a könyvet így kitaláltuk, hogy legyen egy ilyen mesekönyv, hogy minél kevésbé direktbe a pénzügyekről szóljon, mert az olyan elidegeníti a gyerekeket, hiszen most ők, ez nem egy tanóra, este nem arról szól, hogy a szülők leülnek a gyerekekkel, és akkor most még egy kis plusz lecke legyen, hanem valahogy ilyen nagyon közvetlenül, indirekt módon elkezdjünk beszélgetni. Ugye az esti mesének van egy ilyen plusz hozadéka, hogy az ember lecsendesedik, a gyerekekről elkezd olyanokról beszélni, ami napközben felmerült, és ami még hozzáad ehhez, hogy egy kicsit vissza is lehet rá hivatkozni később.
De honnan jött akkor még, ha visszaugrunk az ötlet?
Ez elég személyes. Két dolog. Egyrésztről nekem van egy 7 éves kislányom, és tavaly még óvodás volt ilyenkor, és ezt így minden reggel eljátszottuk, hogy miért kell nekem oviba menni. Ugye itt kezdődik a történet. Miért nem lehet velem egész nap?
Igen.
Mondtam, hogy dolgoznom kell. Miért kell dolgoznom? Hogy pénzt keresek. De hát anya, a pénz az nem boldog, itt te szoktad mondani. Ugye visszakapjuk, ugye? És akkor persze elkezdtünk beszélgetni, hogy mire kell a pénz, miért jó, ha van valamennyi, és aztán ez a gondolat is megmaradt a fejemben, hogy lehet tényleg a gyerekeknek úgy beszélni a pénzről, meg annak az értékéről, hogy közben azt látják, hogy egyébként bankkártyával fizettek, mindig van rajta pénz, ugye neki ez a megélése,
kifogyhatatlan anya és abba a kassa, igen.
Tehát készpénzt nem is nagyon látott még szerintem.
Igen, készpénz nagyon...
Nálunk már átfordult abba, hogy apa mindig morog, vagy már megint, tehát én vagyok a morgó, tudod, aki morog, de ad, tehát hogy ezt valahogy el kell viselni.
Igen, ráadásul mindig jönnek az igények, hogy még ezt vegyük meg, miért csak születésnapkor meg nem tudom, mindenféle ünnepkor lehet kapni ajándékot, ő máskor is akar, és hogy ez a oké, kislányom, akkor adok zseppénzt. De hogy akkor ez is egy jó kérdés, hogy mennyi szaradjunk zseppénzt, mennyit, főleg egy ilyen kicsi gyereknek. Tehát, hogy nagyon sok helyre befolyt az életünkbe, meg azt éreztük, hogy el kell kezdenünk a pénzről beszélni, nyilván megtakarítás, hogy kezdje el spórolni, nyilván ez gyerek attitűdtől is függ, az én lányom nem egy spórolós típus, tehát az a éljünk a mindennapokban, pillanatokban.
Nálam két gyerek van, és teljesen ellentétes az, hogy csinálják, ugye van az a típus, aki lehet, hogy még én is voltam annak idején, hogy megkapta a zsebpénzt, hogy puf, és már nincs, mert előre ki volt találva, hogy azt mire fogom költeni, és a másik pedig, például az öcsém ilyen volt, hogy aki meg viszont, neki meg mindig volt mindenből, csokiból, mindenből, úgyhogy ő jobban csinálta ebből a szempontból, bár kevesebb élvezete volt az életben, ezt hozzá kell tenni.
Az én bátyám is ilyen volt, ő is elrakta a csokit, és olyan helyre rakta, ahol szappant tároltunk, és a végén minden csokinak szappan íze volt, tehát hogy nem érte
nem
meg.
Működött.
Igen.
Na igen, szóval tényleg előjön, és...
Na, de akkor hogy lett ebből a könyv? Igen.
Na és akkor ugye ez a gondolat, ez így már foglalkoztatott minket, és akkor volt a kollégám egy ilyen kvázi brainstorming, kicsit beszéljünk az évről. És hogy milyen témákban akarunk jobban megmutatkozni. És nyilván a pénzügyi edukáció az minden banknak így kutya kötelessége, és foglalkozik vele így vagy úgy. De hogy akkor azt éreztük, hogy jó, de van egy célcsoport, akikkel még nem kommunikálunk. És akikkel viszont nagyon kérem, mert pont ezt a mentalitást, ezt a gondolkozásmódot, ezt elég korán el kéne kezdeni. És az óvonőktől ugye nem várja senki, mint talán nem is elvárható, hogy akkor ezzel ilyen direkt módon foglalkozzanak, hanem a szülőknek kell ezt elkezdeni. Kezdjenek el beszélgetni. Innen jött akkor az ötlet, és elkezdtünk gondolkozni, hogy akkor jó, akkor milyen formája legyen. És akkor a mesekönyv az eléggé adta magát, és én Cernák Eszternek a mesét nagyon szerettem, meg a gyerekem is nagyon szereti, mert pont olyan stílusban tud írni, meg olyan módon tudja megfogni a történeteket, hogy nem érzett szájbarágosnak. És egyébként, mint szülő, nekem is van kedvem olvasni. És akkor megkerestük a Pagony kiadót, akik abszolút lelkesek voltak a nulladik perctől. És akkor itt elkezdődött egy ilyen közös gondolkozás, és ez lett a végeredmény, ez a könyv.
És hogyha az ember kinyitja a könyvet, akkor nyilvánvalóan már a címében is benne van, cserebere az erdőben, tehát valami felhívás, de a végén van egy csomó ilyen akciós dolog, például az, hogy játsz az erdei állatokkal, ismerd meg a dolgok értékét, ugye a csereberére, akkor tervez bátran előre, tehát hogy felmerülnek ilyen öngondoskodás, értékfelismerés, a kockázatról van benne, szó a kölcsönökről, érezd magad biztonságban. Szóval nagyon jó pofa.
Na és az állatok az erdőben milyen pénzügyi fogalmakig jutnak el?
Nagyon alap, ugye, öt fejezet van. Az első
a maga... Tőzsdézni még nem kezdenek.
Azt még nem, bár a kvázi a befektetésekkel már foglalkozom.
Oh, igen? Na jó.
Igazából az első, ugye ez az érték, a pénzértéke. Ugye a cserebere is erre vonatkozik. Hát ugye ezt, gyerekeknek, ők azt imádnak csereberézni, és aztán néha azt látjuk, hogy egy darab kis Lego figurát elajándékoznak egy, nem tudom, sokkal drágább, nem tudom, zenélő mozgó plüssre, és
igen,
akkor így...
mert az érzelmek fölülírják, és pontosan, az értékét igen, még nem tudják meghatálni.
És erről is kell beszélni, mert hogy szülőként meg így fogom a fejemet, hogy oké, okay, az övé, de azért nézzük meg, hogy mi az értéke.
Van benne Gábor. Itt van a kockáztas okosan részben az, hogy te melyiket választanád. Nincs jó vagy rossz, de el tudod dönteni. Van egy olyan lehetőség, hogy 100 forintért veszel kék részvényt. Így kezdődik, és ez felmerül bár benne, úgyhogy lehet
jó,
ilyeneket.
Jó. Uh-huh.
Igen, van szó benne a megtakarítás, hogy készüljünk fel a váratlan helyzetekre, a hitelről, ugye kölcsönadunk valamit, akkor mit várhatunk viszont?
Kamatokról, igen.
Tehát, hogy azért ezek ilyen, sokszor ilyen szitokszónak tűnnek, és nyilván nem is akarjuk ezt így, nem ez van a mesekönyv, hogy hitelt vegyél fel, kis gyerekem, hanem...
igen.
Tehát, hogy erről ez... De hogy azért ezek élethelyzetek, amiket a családok megélnek.
Jó, de kamatplafon nincs.
Nincs. Jó. Az egy nagyon pró.
És nagyon fontos az, hogy ez csak a végén van egy pár ilyen segít mankó a szülőknek, hogy tudjanak a gyerekekkel beszélgetni. Alapvetően ugye Cernák Eszter által megfogalmazott mesék be van ez ilyen tanmeseként beleépítve.
Uh-huh. Megvásárolható, vagy ügyfélkörben terjesztitek, vagy hogy mi a terv?
Úgy van, hogy októbertől indult egy kampányunk, pont az is kicsit a pénzügyedukációnak a része, hogy akkor a kisgyerekeknek is lehet számlát nyitni, ott is lehet már zseppénzt gyűjteni. A bank ezt megduplázza az első fél évben, ha havi 2000 forintot félretesznek a gyerekek, és hogy egyébként tök sokan nem tudják, de hogy 7 éves kortól bankkártyát is kaphatnak a gyerekek. Tehát, hogy és ehhez a kampányhoz...
Ez nálatok szabály, hogy erre van egy hivatalos szabály, és az összes banknak ehhez kell alkalmazkodnia, vagy elvileg bárki bármikor kínálhat már, vagy ez hogy megy?
Ez jó kérdés. Valószínűleg van erre szabály egyébként.
Aha. Igen,
hát ugye ez egy 5 éves gyerek, igen.
Csak azért, mert korábban még a 10 évesnek nem tudtam szerválni, még
igen, most már lehet,
éve.
Igen, aha, igen, jó. Most már lehet, és akkor ennek a kampánynak a részeként kapnak egy kicsit, mint egy ilyen mankó, hogy akkor így is lehet fejleszteni pénzügyi tudatosságot, hogy nem csak ilyen konkrétan banki eszközök, hogy azt jól használjad, hanem hogy megkapod mellé a történetet és a körítést, és most... Az első körben ezt a könyvet, ezt ehhez a számlacsomaghoz adjuk, uh-huh, de jövő év közepétől már a boltokban is meg lehet kapni. Egyébként azt látjuk, hogy nagyon szeretik, tehát hogy már utánrendelés van, ami
na
azt
tessék,
mondják, hogy azért manapság, amikor így egyre kevesebb könyvet vesznek az emberek, azért
igen,
szerintem ez egy nagyon jó visszajelzés.
Uh-huh. Tök jó kezdeményezés, majd a Gábornak külön elolvasom, hogy a tüskés hátú sünkutya miket csinál az erdőben, úgyhogy...
Mondtam, hogy kell egy felolvasás belőle.
De a mackó, ugye? Nálunk is van egy ilyen kis állatkert, úgyhogy... Amiben már hasonlítottuk magunkat a Mici Mackó és barátaihoz, úgyhogy...
Igen, kaptam is egy
beszerevet onnan. Akkor én voltam a nyuszi, meg a bagoly keveréke. Aztán nem a Gede volt a nyuszi, én voltam a bagoly.
Én nem mondom, ki
voltam. A mackó az a, te egyértelmű, hogy ki volt, és a Gáborral meg lehet találgatni. Linda, neked nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál.
Köszönöm.
Cserebere az erdőben, egy szuper jó pénzügyi edukációs mesekönyv. Murányi Linda, az Erste PR és belső kommunikációs vezetője volt itt.
A Millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovat hangzott el. Fektesd be magadba, kulturálódj!
Nekünk nem maradt hátra, mint átadni Schmidt Andinak. Nálatok hogy indult a pénzügyi edukáció?
Hát figyelj, pont hallgattam a beszélgetést, és ugye társasokban is van, mert gazdák vagy okosan hasonló, és például az én fiam, ő nem volt hajlandó hitelt felvenni. Azt mondja, anya, én nem. Addig, amíg nincs meg rá a pénzem, én nem. Hát és minden nem kör elején kötött biztosítást mindenre.
De aranyos.
Lakásra, mindenre, hogy ne, neki le ne égjen, vagy így eltűnik. Inkább legyen biztosítás.
De ez tök jó.
De ilyen nagyon cuki volt, és ő mindig ő nyert. Tehát én nem kötöttem semmire.
Te kockáztattál.
Igen.
Próbáltad megmutatni, hogy ezt így is lehet, aztán kiderült, hogy nem.
Ilyen nem lesz egyébként ilyen könyv kicsit nagyobbak, mert gondolom ez inkább a piciknek szól.
Látod, ne adjál ötleteket. Hát ezt ne. Tessék.
Abszolút tervezzük, hogy legyen folytatása, mert
fölcsapott ugye több porosztálynak is. És annak vége, de dumálgassatok csak. Bocsánat, nem,
közben ez eszembe jutott, hogy
de már szóval lett
ez a kamaszok.
Csak az a baj, hogy
csak ennyi.
Nagyon tudom, lejárt a műsor idő. Igen.
Köszönjük szépen a figyelmet, és reméljük, hogy mindenki kiválóan érezte magát ma reggel is. Holnap reggel természetesen jön vissza a Millás reggeli 6.30-tól érőben, 6-tól pedig ennek az adásnak a legjobb pillanataival, de még délután lesz uzsonnakamat, most egy csomó zene itt a Zenefaktban, aztán pedig pont jókor Fejér Mariannal. Maradjatok, hallgassatok rádiót. Sziasztok!
Mára véget ért ugyan a műszak, az ügyelet azonban mindig tart. A sürgősségi és félig zárt osztályon holnap reggel újra megtöltjük a kávésbögréket, és felvesszük a piaci sztetoszkópot. Addig is keressetek minket közösségi rendelőnkben a Facebookon, a mai adás podcastjét pedig a radiokafé98.hu és millásreggeli.hu oldalakon, a Spotify-on és a Google Podcast-en.
Millás reggeli.
A Rádiókafé gazdasági Muppet Show-ja. Két dologban bízhatsz. Az egyik